5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Rekordmennyiségű, hosszú hétvége lesz az idén. A portfólió még tavaly gyűjtötte össze a 2025-ös év hosszú hétvégéit, melyek közül az első a húsvéti hétvége lesz április 18-a és 21-e között, nagypéntektől húsvét hétfőig. A második nem sokkal utána a munka ünnepén lesz esedékes, május 1-e és 4-e között csütörtöktől vasárnapig. A harmadik pünköstkor lesz június 7-e, szombat és 9-e hétfő között. A negyedik az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján lesz esedékes, amely október 23-a és 26-a közé esik. Az októberi hosszú hétvége ennyiben a májusihoz lesz hasonló, szintén egy csütörtök és vasárnap közötti szakaszra kapunk egy lélegzetvételt az évvégi hajrá előtt. Az ötödik pedig az év utolsó ünnepkörére esik, december 24-e szerda és 28-a vasárnap között. A Magyar Államkincstárnál 2026. június 30-áig igényelhető a vidéki otthonfelújítási program keretéből visszanemtérítendő állami támogatás. Közleményük szerint a legfeljebb 3 millió forintos juttatás az 5000 lakosúnál kisebb településeken élő családoknak segít a lakhatási körülmények javításában, többek között belső terek felújításában, fűtéskorszerűsítésben, tetőcserében, klíma, napkollektor és napelemes rendszer telepítésében és cseréjében, akadálymentesítésben, épületvillamossági rendszerek és a ház körüli környezet kialakításában. A támogatás a költségek legfeljebb felét fedezheti. Igénybe venni a január 1-e utáni számlák és vállalkozási szerződésekre lehet a lakáson végzett felújítások befejezését és az utolsó számla kifizetését követő 60 napon belül. Bővült az e-áfa rendszer felhasználói köre. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal új fejlesztése lehetővé teszi, hogy az e-áfa rendszerében a soron kívüli bevallásra kötelezett adóalanyok is benyújthassák bevallásaikat, közölte a NAV pénteken. A változásnak köszönhetően a felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárással kapcsolatos bevallási kötelezettségek szintén teljesíthetők, a jogutódok pedig önellenőrzést is benyújthatnak a jogelődök e-áfa rendszerben teljesített bevallásaira. A kevesebb bizonylatot kibocsátó belföldi ügyletekben érintett adózók számára jobb a webes megoldás, a gépi interfészt a nagyobb bizonylatszámmal és bonyolultabb adózási döntésekkel érintett gazdálkodóknak ajánlják. Építkeznek a Sárospataki Tokajhegyalja Egyetemen. A szőlészborász képzésnek otthont adó, korábbi könyvtárként használt épület belső átalakítására és felújítására írtak ki közbeszerzési eljárást, írja a magyarépítők.hu. A hirdetményből kiderült, a projekt része még a tornaterem tetejének és homlokzatának generálkivitelezési munkálatainak elvégzése. Sárospatak a hazai oktatás egyik kiemelkedő helyszíne a 16. század óta. A helyi református kollégiumot 1531-ben hívták életre, és olyan korszakos pedagógus egyéniségek oktattak a falai között, mint például Comenius. Most az egyetem épületének újabb részei modernizálódhatnak. A kivitelezési munkálatokra január 31-ig várják az ajánlatokat, melyek között szerepel a külső nyílászárók cseréje, hőszivattyú beépítése a korszerű gépészeti rendszer kialakításával, vagy a padlásfödém hőszigetelése. A férfiaknál három olimpiai bajnok úszó, Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszki Kristóf, míg a nőknél az ugyancsak öt karikás aranyérmes öttusázó, Gulyás Michel, a kézilabdázó Kluiber Katrin és a Párizsban szintén diadalmaskodó tékvandós Márton Viviának került a legjobb három közé a Magyar Sportújságírók Szövetsége által 67. alkalommal kiírt év sportolója szavazáson. Szőlősi György, a szövetség elnöke, valamint Csisztú Zsuzsa alelnök pénteken az M4 Sport csatornán jelentette be a kategóriák három versenyben maradt jelöltjét. Szőlősi jelezte, hogy rekordot jelentő 541 szavazat alapján alakult ki a sorrend.
Az időjárásról.
Hideg lesz az idő, hidegfronti hatások érvényesülnek ezekben a napokban. Az ország számos pontján képződött köd napközben zsugorodik, gyengén felhős idő várható. Számottevő csapadékra nem kell számítanunk. Ellenben a ködös tájakon ónoszszitálás, hószálingózás nem zárható ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +5 Celsius fok között alakul. A legalacsonyabb értékek -8 és -2 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Süket fülem is hallaná, ha valaki most kérdezné, nem futna az élet száz felé. Ha valaki most ölelne, lehet, hogy nekem is jó lenne. Valaki, valaki, valaki. Ha valaki velem álmodna, mennék vele az álomba. Ha valaki megértene, a szóból örök csoda lenne. Ha valaki most csókolna, lehet, hogy nekem is jó volna. Valaki, valaki, valaki. Ha valaki hallaná a dalt, és akarná, amit a dal akart. Ha valaki álomból ébredve, engem is felébresztene. Ha valaki ugyanazt akarná, nem bújnék többé a föld alá. Valaki, valaki, valaki. Ha valaki nagy titkot tudna, ha mondaná, titok maradna. Ha valaki megérkezve igaz választ adna a kérdésre. Ha valaki mellettem állna, érkező csodákra várva. Valaki, valaki, valaki. Ha valaki velem álmodna, mennék vele az álomba. Ha valaki megértene, a szóból örök csoda lenne. Ha valaki most csókolna, lehet, hogy nekem is jó volna. Valaki, valaki, valaki. Valaki, valaki, valaki. Valaki, valaki, valaki. Valaki, valaki.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. A mai adásban először az analóg fotózást vesszük górcső alá, mert bár úgy tűnik, hogy az analóg fényképezés a reneszánszát éli, ezt nehéz alátámasztani. Dr. Dragon Zoltán, az STE Angol-Amerikai Intézet adjunktusa fotós szerint árulkodó, ha megnézzük az analóg filmes fotózás Facebook csoportot, amelynek több mint 9000 tagja van. Összehasonlításképpen a legnagyobb magyar fotós csoportok is csak 20-30 ezer tagot számlálnak. Igaz, ebből több is létezik. Erről mesél ma nekünk a szakember.
Hát az analóg fotózás az egy elég nagy területet fed le igazából. Ha visszamegyünk a kezdetekhez, akkor a fotózás, a fotográfia első körülbelül 150 éve, az, amit ma analóg fotózásnak hívunk, ők simán fotográfiának hívták akkor még, hiszen nem volt más, csak ez. Több különböző technológia versengett az elején, a 20. századra úgy konszolidálódott, hogy nagy részt a film alapú fotográfia lesz az, amit fotográfiaként fogunk emlegetni, és az egészen a digitális eszközök megjelenéséig tartott, tehát azok a kisfilmes és középformátumú formák, amik jelenleg is egyébként működnek, ezek körülbelül addigra konszolidálódtak. Alapvetően én azt szoktam mondani, hogy nagyon picit különbözik, persze nagyon sok minden megváltozott már a digitális fotózáson belül is, tehát most már azért nagyobb a szakadék, de alapvetően arról van szó, hogy van egy sötét kamra, oda beesik a fény, és valamilyen fényérzékeny felület ezt a fényt rögzíti. Tulajdonképpen ennyi az alapelv. Az analóg eszközök esetén ez, ahogy mondtam az előbb, alapvetően filmre történik, tehát egy film van ott a fényképezőgép hátánál körülbelül, a hátlap előtt, a sötét kamrában. A digitális eszközöknél pedig egy szenzor, egy digitális szenzor, ami a beérkező úgymond analóg jelet, hiszen a fénynek a fizikai jellegzetességei határozzák meg azt, hogy mit fogunk látni. Szóval ezt az analóg jelet, ezt átalakítják digitálissá. De alapvetően a fényképezőgépeknek a felépítése, az alapelve, a működési alapelve az ugyanaz. Tehát inkább azt mondanám, hogy a rögzítés, a képnek a rögzítése az, ami különbözik. Persze azért most már el lehet mondani, hogy a digitális eszközeink, főleg a számítógépes fotográfia eszköztárával bővülve, jóval bonyolultabbakká váltak, mint annak idején az analóg gépek voltak, de az alapelv az nem változott.
De elmerülünk a családfakutatás rejtelmeiben is, hiszen a heted íziglen projektet gondozó Magyar Nemzeti Levéltár munkatársai, valamint a Vásárhelyi Intézmény szakemberei szerint fertőző, veszélyes kaland mindez. Tapasztalataik alapján a család történet olyanokat is magával ragad, akiket amúgy a történelmi folyamatok, múltbeli események nem feltétlenül foglalkoztatnak. Az érdeklődés országosan, csak úgy, mint Vásárhelyen egyre élénkebb. Presztóczki Zoltán vezető, főlevéltáros úgy látja, a levéltárakban is tetten érhető, egyfajta polgárosodási folyamatnak vagyunk tanúi.
Hát szerintem az lehet az oka, hogy az emberek kezdenek ugye tisztában lenni a múltjukkal, kíváncsiak arra, hogy honnan jöttek, kik voltak a nagyszüleik, dédszüleik, ükszüleik, vagy még visszamenőleg. Egyfajta ilyen, hogy úgy mondjam, polgárosodási folyamatnak vagyunk tanúi, tehát ami jelentkezik itt a levéltárakban is. Másfél ugye a levéltárak szerepe sem elhanyagolható, mert évek, sőt már ugye évtizede népszerűsítjük ugye a családfokutatást az úgynevezett hetedik Ziglen programunkkal. Végül is egyre többen hozzánk is egyre többen fordulnak, tehát a családfokutatással kapcsolatban. Szerintem egy év alatt százan is érdeklődtek. Hát azért fontos, mert a gyerekeknek is, ugye az iskolás gyermekeknek is tisztába kell lenni egyrészt Vásárhelynek a múltjával. Tehát erre a legjobb ugye a helytörténeti óra, és ezt csak a levéltár tudja hitelesen biztosítani a diákok számára. Itt elsősorban ugye Lőkös Györgyi kolléganőm és én, hogy bevezetést adunk a gyermekeknek ugye a levéltári ismeretekbe, bemutatjuk ugye a levéltár történetét röviden, meg azt, hogy milyen iratok törzünk itt, illetve arra is ugye rávezetjük a hallgatóságot, hogy tisztában legyenek azzal, hogy milyen iratokkal tudunk a családfakutatás során segíteni. Tehát a levéltárnak a szerepe a múlt őrzésén túl az is fontos, hogy gyakorlatilag a jövőre is felkészítjük így ezáltal a hozzánk látogatókat. Tehát, hogy így nyugodtabban, úgy felemelt fejjel tekintsen előre, az a cél. Tehát a kutató büszke lehet arra, hogy például 1710-ben is éltek itt ősei, és ők is a városért tevékenykedtek. Tehát erre büszke lehet mindenképpen, és ez fontos, hogy a gyermekeinek is ezt átadja, tehát ők is tisztában legyenek, hogy milyen családból jöttek. A lokálpatriotizmust is erősíti, hogy összefoglaljam, a nemzeti öntudatot is erősíti, meg az önbizalmat is végső soron.
Remélem sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre!
Hogyha nem volt szerencsém, ha nem nyílt a vakablak, én a csillagokat is lehazudtam magamnak. Hazudtam délben is, hazudtam este is, amíg Osztriának Na és ekkor jöttél te, egymásnak ütköztünk a vak sötétben. Álmatlan éjszakák, tudtam, hogy felőről, de én újra meg újra elkezdtem előről. Játszottam jó előre, kiosztott lapokat, míg a lelkemről már hullott a vakolat. Voltam, aki voltam, na és ekkor jöttél te, lámpásokat gyújtogattál a vak sötétben. Azóta ott vagy a tegnapokban, és ott vagy a mában. A tétova csendben, a város mámoros zajában. Ott vagy a zöldben, és ott vagy a kékben. A reggeli kávéban, az éjjeli lámpafényben. Ott vagy a kisbetűkben, és ott vagy a nagyokban. Melletted végre minden úgy jó, ahogy van. Hidd el, amikor arra vágysz, hogy valaki más lesz. Elvesztegeted, aki vagy, pedig így vagy tökéletes nekem.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Szinte minden évben készülnek becslések arra vonatkozóan, hogy körülbelül mennyi fénykép fog készülni világszerte. 2023-ban ez majd 2 billió volt. Mivel az ellőhető fotók száma végtelen, mindenről több képet készítünk, hát ha az első nem lett jó. Nem így gondolkodik azonban az, aki analóg gépet használ. Csupán meghatározott számú képkocka áll a rendelkezésére, így kétszer meg kell gondolnia, hogy mit fényképez le. De miért lehet népszerű ma is ez a bizonyos nézőpontból elmaradott technika? Kívülállóként talán nehéz megérteni, de nagyon sok szerethető tulajdonsága van a módszernek, legalábbis dr. Dragon Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézet adjunktusa fotós szerint. Csízik Boglárka riportja.
Hát az analóg fotózás az egy elég nagy területet fed le igazából. Ha visszamegyünk a kezdetekhez, akkor a fotózás, a fotográfia első körülbelül 150 éve, az, amit ma analóg fotózásnak hívunk, ők simán fotográfiának hívták akkor még, hiszen nem volt más, csak ez. Több különböző technológia versengett az elején, a 20. századra úgy konszolidálódott, hogy nagy részt a film alapú fotográfia lesz az, amit fotográfiaként fogunk emlegetni, és ez egészen a digitális eszközök megjelenéséig tartott, tehát azok a kisfilmes és középformátumú formák, amik jelenleg is egyébként működnek, ezek körülbelül addigra konszolidálódtak.
Miben különbözik a digitális fotózástól?
Alapvetően én azt szoktam mondani, hogy nagyon picit különbözik. Persze nagyon sok minden megváltozott már a digitális fotózáson belül is, tehát most már azért nagyobb a szakadék, de alapvetően arról van szó, hogy van egy sötét kamra, oda beesik a fény, és valamilyen fényérzékeny felület ezt a fényt rögzíti. Tulajdonképpen ennyi az alapelv. Az analóg eszközök esetén ez, ahogy mondtam az előbb, alapvetően filmre történik, tehát egy film van ott a fényképezőgép hátánál körülbelül, a hátlap előtt, a sötét kamrában. A digitális eszközöknél pedig egy szenzor, egy digitális szenzor, ami a beérkező úgymond analóg jelet, hiszen a fénynek a fizikai jellegzetességei határozzák meg azt, hogy mit fogunk látni. Szóval ezt az analóg jelet, ezt átalakítják digitálissá. De alapvetően a fényképezőgépeknek a felépítése, az alapelve, a működési alapelve az ugyanaz. Tehát inkább azt mondanám, hogy a rögzítés, a képnek a rögzítése az, ami különbözik. Persze azért most már el lehet mondani, hogy a digitális eszközeink, főleg a számítógépes fotográfia eszköztárával bővülve, jóval bonyolultabbakká váltak, mint annak idején az analóg gépek voltak, de az alapelv az nem változott.
Miben különbözik mondjuk az előhivatás?
Az előhívás az nagyban, mert ugye fizikai formátumról lévén szó, hát mindenki tudja, gondolom, vagy ha valaki már valaha látott akár filmen, vagy akár a családban analóg fotózást, akkor ugye amikor rögzül ez a kép, azt mi nem látjuk, és jobb is, hogy nem látjuk, mert ugye nem érheti fény azt a filmtekercset, amire rögzítettük a képet, azt még elő kell hívni. Ezt egy laborban lehet megtenni, ki otthon, vagy egy professzionális labor segítségével ezt meg tudja tenni, és utána lehet aztán levilágítani ezt a képet, vagy beszkennelni, attól függ, hogy ki hol szeretné ezt felhasználni. A digitális kép esetén, gondolom mindenki tapasztalta már a mobiltelefonjával is, hogy olyan nagy előképzettségre nincs szükség, az azonnal láthatóvá válik, hiszen a digitális konverzió következménye az, hogy a kép azonnal fogyaszthatóvá, vagy megoszthatóvá válik.
Milyen alapfelszerelésre van szükség az analóg fotózáshoz?
Hát szükség van egy fényképezőgépre, meg egy objektívre, ez biztos, hogy kell, valamint valamilyen fényrögzítő anyagra, ez általában ugye a filmtekercs, és nagyjából ennyi. Ezen túl, hogyha valaki egy picit szeretné kontrollálni azt, hogy milyen képeket készít, akkor például vakukat szerezhet be, megtanulhatja a fénymérést. Alapszinten azért általában, hogyha nem egy automata gépről van szó, akkor analóg film kapcsán egyébként is jó, hogyha az ember érti, hogy a fény különböző minőségei hogyan befolyásolják a kép elkészítését. És aztán innentől kezdve tényleg a fotóson múlik. Ahogy említettem az előbb az előhívást, otthon is meg lehet csinálni. Tehát, hogyha valaki annyira szeretné beleásni magát, vagy annyi pénze van, meg annyi ideje, akkor saját magának elő tudja hívni ezeket a képeket. Ehhez nyilván mindenféle kémiai eszközt, meg egyéb technikai segédletet össze kell gyűjteni, meg ki kell alakítani egy szobát, ahol erre teret lehet biztosítani. Tehát mehetünk odáig is, hogy stúdiót alapít valaki, és akkor az ottani felszereléseket is elkezdi használni. De alapvetően megint csak a legegyszerűbb formájában, és szerintem amivel a legtöbben találkoznak, az egy gép, egy objektív és egy belevaló film.
Milyen gyakori hibákat követhetnek el az amatőrök?
Attól függ, hogy miről beszélünk. Technikai értelemben a leggyakoribb hiba az valószínűleg az, hogy vagy felülexponálnak, vagy alulexponálnak. Ez ugye azt jelenti, hogy vagy túlságosan sok fényt engednek a filmtekercsre, vagy túl keveset. És hogyha ezt nem tudják kontrollálni, a labor az alapvetően nem tudja, hogy milyen paraméterek mentén hívja elő, csak és kizárólag azt látja, hogy hivatalosan ez egy ilyen vagy olyan filmtekercs, és ennek megfelelően fogják előhívni a filmet. Lehet ezt persze tudatosan módosítgatni, ilyenkor illő szólni a labornak, hogy most én ezt alul exponáltam, úgyhogy így kell majd előhívni, ezt ők nagyon jól tudják. Tehát szerintem ez a leggyakoribb hiba. A másik pedig az talán, hogy ezek a gépek, vagy nagy többségük, főleg ott a 70-es évek előttről származó gépek, azok nem autofókusz rendszerrel működnek, tehát manuálisan kell beállítani az élességet. Hát ezt meg kell szokni. Attól függően, hogy milyen a gép, vagy bonyolultabb, vagy könnyebb, de mindenképpen szokni kell, pláne hogyha egy mai fiatal mobiltelefonhoz vagy digitális technológiához szokva először veszi kezébe ezeket a gépeket, akkor egy picit azért megijedhet tőle, de nem szabad egyébként.
Mit ajánl azoknak, akik érdeklődnek az analóg fotózás iránt és el akarnak kezdeni foglalkozni ezzel a műfajjal?
Hát én mindenképpen egy automata gépet adnék a kezébe, sima 36 kockás tekercsel, átlag fényérzékenységgel, hogy nagyjából bármilyen szituációban tudjon képeket készíteni. Ne az legyen a fő probléma, hogy technikailag itt most valamit meg kell tanulni, hanem inkább élvezze, amit csinál. Élj át azt az élményt, hogy nem látja rögtön a képet, élj át azt az élményt, hogy várni kell, el kell vinni a laborba, dolgozni kell azért a képért, és utána ki kell értékelni, hogy mit csináltam jól, mit csináltam rosszul, és ha ez az egész elkapja, akkor utána váltson egy picit professzionálisabb, félprofi eszközre, ahol már ő maga tudja a beállításokat módosítani, és hát annál gyönyörűbb dolog nincs, amikor az ember az első olyan képet létrehozza, ahol még mindig nem látja, hogy sikerült-e, de már tudja, hogy sikerült.
Ön szerint miért preferálhatja valaki az analóg fotózást a digitális helyett?
Hát ez egy érdekes kérdés, több kutatást is megérne szerintem, szociológiai értelemben is, hogy miért fordulunk, vagy miért fordulnak, főleg a mai fiatalok az analóg technika felé, hiszen sokkal időigényesebb, bonyolultabb, nagyobb befektetést igényel, mint az, hogy előveszük a mobiltelefont, és azonnal ott van az a kép, amit szerettünk volna, vagy remélhetőleg szerettünk volna elkészíteni. Azt gondolom, hogy az egyik válasz valószínűleg ez, hogy túlságosan könnyedén és túl sok képet készítünk. Olyan képárban vagyunk egész nap, annyi impulzus információ, képi információ ér bennünket, hogy talán mindenkiben vagy sokakban megérett az, hogy egy picit lépjünk hátrébb és valami másféle módon örökítsük meg a körülöttünk lévő valóságot. Másrészt ugyanezen vonalon végig gondolva azt szokták mondani, hogy egy picit lelassít az analóg fotózás, pláne hogyha valaki manuálisan fókuszál, odafigyel a beállításokra, automata gépekre szerintem ez nem feltétlenül igaz. Annyiban viszont mindenképp igaz, hogy mondjuk 36 képet tudok készíteni egy tekercsre, akkor az 36 kép, azt át kell gondolnom, hogy mondjuk egy egyhetes nyaraláson hogy osztom el, mik azok a pillanatok, amiket megörökítek, mik azok a helyzetek, amik számomra fontosak, amik úgy igazán vissza tudják adni annak a nyaralásnak vagy kirándulásnak az emlékeit, és szerintem ez a tudatosabb képkészítés, ez sokak számára egyre vonzóbb. Azon túl, hogy egyébként, hogyha valaki egy laborba is elmegy, és ott megérzi azokat a szagokat, meg ennek az egésznek a folyamatát átéli, akkor lehet, hogy az is csábító tud lenni.
És ön is az analóg fotózást preferálja?
Nagyon szeretek analóg fotóval foglalkozni, a fekete-fehér filmeket, azokat a konyhában hívom elő magamnak például. Professzionális felhasználásnál már azért megkívánja a piac, hogy minél gyorsabban, minél nagyobb felbontásban, minél előre haladottabb technikával készüljenek a képek, tehát ott nem igazán használjuk, inkább kuriózumként szoktuk felajánlani az ügyfeleknek, de én nagyon-nagyon szeretem, én nagyon szeretem az egész folyamatot, meg az egész gondolkodásmódot, ami ezzel jár.
Kedves hallgatóink, az előző percekben dr. Dragon Zoltán, az STE Angol-Amerikai Intézet adjunktusa, fotós beszélt az analóg fotózásról. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
Vár minden reggel, de ma a hajnal csöndje ébresztett fel. Valami újat rejt a holnap, van, aki bátran hitt a múltnak. Egy déli báb mellett keltem fel. Engem eltiportak száz meg százszor. Én felkelek, de mondd még hányszor. Sodor az ár egész a partig, gyere kísérj hát el addig, hol a tér az idővel egybehajlik. Ha éreznéd, amit akkor én éreztem, nem hinnéd. Ha tévednék, gyere mondd el, kérlek, s járjunk úgy, mint rég. Ha éreznéd, amit akkor én éreztem, nem hinnéd. Ha tévednék, gyere mondd el, kérlek, s járjunk úgy, mint rég. Álltam, néztem, ahogy a víz tükrében eltűnt szépen. Maradtunk ketten, én meg a lebegő óceán, a horizontnak pont jobb oldalán. Jó ez a szél irány. Ha éreznéd, amit akkor én éreztem, nem hinnéd. Ha tévednék, gyere mondd el, kérlek, s járjunk úgy, mint rég. Ha éreznéd, amit akkor én éreztem, nem hinnéd. Ha tévednék, gyere mondd el, kérlek, s járjunk úgy, mint rég. Ha éreznéd, amit akkor én éreztem, nem hinnéd. Ha tévednék, gyere mondd el,
hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Továbbra is magas a hazai foglalkoztatottság. Comba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár szerint, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A közleményben emlékeztetnek, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján továbbra is stabilan magas a foglalkoztatottság Magyarországon. 2024. novemberében közel 4.700.000-en dolgoztak. A megelőző év azonos időszakához képest tapasztalható minimális mérséklődés elsősorban abból adódik, hogy 2023 őszén történelmi mértékben kiemelkedő szinten állt a foglalkoztatottak száma. Az uniós átlagot meghaladó hazai foglalkoztatottság szilárd alapot képez a magyar gazdaság számára, hozzájárul a fogyasztás bővüléséhez és a gazdasági növekedéshez, ezáltal erősíti hazánk versenyképességét. Csaknem 16 ezer határsértőt és 132 embercsempészt fogtak el tavaly Magyarországon, közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a tévében. Bakondi György azt mondta, bár ez a szám alacsonyabb a korábbi évekhez képest, mégis komoly feladatot jelentett. Tavaly a balkáni útvonalon, Görögországban, a szigeteken és a zöld határon is növekedett az érkező illegális migránsok száma. A szerb hatóságokkal közös magyar rendőri fellépés eredményeként évközben áttolódás volt megfigyelhető Bosznia-Hercegovina, Horvátország és Szlovénia irányába. A spanyol útvonalon, a tengeren, illetve a Marokkóval közös határszakaszon megnövekedett az érkezők száma. A bíró jövő péntekre, január 10-ére tűzte ki az ítélethirdetést Donald Trump New York-i büntetőügyében pénteken, amivel elutasította a megválasztott elnök kérését az eljárás teljes megszüntetésére. A bíró azt közölte, hogy nem áll szándékában börtönre ítélni a leendő elnököt, inkább feltétel nélküli szabadságra bocsátás lehet az ítélete. Donald Trump a szóvivője útján kiadott közleményében úgy fogalmazott, hogy a bíró döntése, amellyel nem szüntette meg teljesen az eljárást, közvetlen megsértése a szövetségi legfelsőbb bíróság tavaly nyáron hozott határozatának az elnöki immunitásról. Még a karácsonyi ünnepkör részeként, de már az új év pozitív kezdéseként ajándékokkal, játékokkal, fejlesztőeszközökkel lepték meg a Miskolci Gyermekegészségügyi Központ lakóit. Ez volt az ötödik alkalom, hogy a Health Hypervent Egészségügyi Szolgáltató Kft. Cégek és civilek összefogásával adományt vitt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Gyermekegészségügyi Központjának kis betegeihez. Büdi László főigazgató háláját fejezte ki az ajándékokért. Elmondta, rengeteg felajánlás érkezik hozzájuk az ünnepi időszakban. Szabó Péter ötletgazda, főszervező, az Egészségügyi Szolgáltató Kft. Ügyvezetője köszönetét fejezte ki a partnerek aktivitásának. A vasárnapi miskolci régiségvásáron az adventi villamost is kiállítják. A megszokott módon a január 5-i régiségvásár miatt 7 és 15 óra között villamospótló autóbuszok közlekednek a Tiszai pályaudvar és a Malomszög utca között Miskolcon. A szervezők az adventi villamos jelenlétével kedveskednek a piacozóknak. Az adventi villamost Csipke Rózsika kastélya ihlette, több száz elem díszíti. A csaknem 200 méter fenyőgirland és fénycső mellett rengeteg fényfüggöny és tündérfény kapott helyet a jármű külsején és belsején. Az MVK munkatársai több mint egy hónapig dolgoztak rajta. A különleges szerelvényt ezúttal bárki díjmentesen megtekintheti vasárnap délután 3 óráig Miskolc belvárosában. Társat kapott a hóbagoly a Miskolci állatkertben. Az idei kelésű fiatal tojó Csehországból érkezett Miskolcra. Ezek a madarak az északi sarkkör tundráin élnek. Bár elsősorban a hideg klímához alkalmazkodtak, de időnként délebbre is megfigyelhetők. A legtöbb bagollyal ellentétben a hóbagoly nem csak éjjel, hanem nappal is aktív. Nemrégiben egy ilyen állat tojója érkezett Miskolcra. Veres Tamás, a Miskolci állatkert gyűjteményi vezetője, a Miskolc TV-nek elmondta, hogy több mint 10 éve már 2011 óta tartanak hóbaglyokat. Az elmúlt években egy himmel találkozhattak a látogatók, neki akartak párt találni. Így vették fel a kapcsolatot az egyik csehországi állatkerttel, ahol volt is egy fiatal tojó, mely most a Miskolci állatkertben ismerkedik párjával.
Az időjárásról.
hideg lesz az idő, hidegfronti hatások érvényesülnek ezekben a napokban. Az ország számos pontján képződött köd napközben zsugorodik, gyengén felhős idő várható. Számottevő csapadékra nem kell számítanunk, ellenben a ködös tájakon ónoszszitálás, hószálingózás nem zárható ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +5 Celsius fok között alakul. A legalacsonyabb értékek -8 és -2 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Mostanában egyre nagyobb reneszánszát éli a családfakutatás. Sokakban merül fel ugyanis a kérdés, kik is voltak az őseik. A Vásárhelyi Levéltárban például egy év alatt mintegy 100-an érdeklődtek felmenőik iránt. Presztóczki Zoltán főlevéltáros elmondása szerint a múltba való utazás régi dokumentumok segítségével egyrészt kalandos vállalkozás, másrészt erősíti a lokálpatrióta és a nemzeti öntudatérzését is. A Vásárhelyi Levéltár őrzi egyébként a vásárhelyen egykoron működött felekezetek születési, házassági és halotti anyakönyvei másodpéldányait, egészen az 1720-as évek elejétől, de a gyűjtemény részét képezik az egykori lapokban megjelent gyászhírek is. Az 1867 és 1945 előtti lapok gyászjelentéseiben nem csak az elhunytak neve, hanem minden titulusa, gyászszertartásának helye és ideje olvasható, de benne van az összes gyermeke, unokája és dédunokája neve is. sőt, számos ismert vásárhelyi gyász értesítőjét és az anyakönyvek mikrofilm másolatait is.
Ön szerint mi az oka annak, hogy ennyire népszerű a családfakutatás? Tehát, hogy egyre többen jönnek és kíváncsiak a felmenőikre.
De szerintem az lehet az oka, hogy az emberek kezdenek ugye tisztában lenni a múltjukkal, kíváncsiak arra, hogy honnan jöttek, kik voltak a nagyszüleik, dédszüleik, ükszüleik, vagy még visszamenőleg. Egyfajta ilyen, hogy úgy mondjam, polgárosodási folyamatnak vagyunk tanúi, tehát ami jelentkezik itt a levéltárakban is. Másfél ugye a levéltárak szerepe sem elhanyagolható, mert évek, sőt már ugye évtizeden népszerűsítjük ugye a családfakutatást az úgynevezett hetedik Ziglen programunkkal. Végül is egyre többen hozzánk is egyre többen fordulnak, tehát a családfakutatással kapcsolatban. Szerintem egy év alatt százan is érdeklődtek. Hát azért fontos, mert a gyerekeknek is, ugye az iskolás gyermekeknek is tisztába kell lenni egyrészt vásárhelynek a múltjával. Tehát erre a legjobb ugye a helytörténeti óra, és ezt csak a levéltár tudja hitelesen biztosítani a diákok számára. Itt elsősorban ugye Lőkös Györgyi kolléganőm és én hogy bevezetést adunk a gyermekeknek ugye a levéltári ismeretekbe, bemutatjuk ugye a levéltár történetét röviden, meg azt, hogy milyen iratokat őrzünk itt, illetve arra is ugye rávezetjük a hallgatóságot, hogy tisztában legyenek azzal, hogy milyen iratokkal tudunk a családfakutatás során segíteni.
Ha valaki eljön ide a vásárhelyi levéltárba, vagy elmegy bármilyen levéltárba, akkor mik azok a dokumentumok, amelyek segítenek a kutatásban? Szóval mik azok a lépések, amelyekkel el tudunk jutni a végcélig?
Elsősorban feldolgozásokat ajánlunk a kezdő családfakutatóknak. Szeremlei Sámuel 5 kötetes vásárhely történetének az 5. kötetében részletesen leírja a ABC szerint a hódmezővásárhelyi lakosokat, de legtöbbször csak arra hagyatkozik, hogy bizonyos időszakban, esetleg évenként látta az anyakönyvekben, hogy például Gálból mondjuk 16 református család ennyit ír, vagy mondjuk Kovácsból 2 katolikus család, tehát ilyeneket ír, de főként azokat részletezi, akik ugye reformátusok, vagy sokat tettek vásárhelyért. De így az egyszerű lakosokról ugye keveset ír viszonylag. De ez jó alap mindenképpen, tehát így a kutató be tudja magának lőni, hogy így fogalmazzak, hogy az adott felmenője mikor élt. Amit még tudunk ajánlani feldolgozások terén a Fehérvári Józseftől a Vásárhely története családok tükrében című 1929-ben megjelent könyv. Ez gyakorlatilag országszerte is egyedülállónak számít, tehát nagyon kevés városban van ilyen jellegű munka. Viszont azt tudni kell, hogy fehérvári újságíró volt eredetileg, és sok mindent Szeremlei Sámueltől vett át. Tehát ő maga is református volt, református tanítóként indult, de végül is 1890-es évektől kezdve ugye újságíró lett, és dolgozott a hosszú életű vásárhelyi reggeli újságnál is, ugye a Kun Béla által 40 évig szerkesztett, főszerkesztett labban.
És ami még számomra érdekes, hogy itt rengeteg gyászjelentést látok. Ezek mennyire tudnak segíteni nekünk?
A gyászjelentések is nagyon fontos információt hordoznak a családfakutatók számára, mert a régi gyászjelentéseken, főleg ugye az 1867 és 1945 közöttieken az elhunyt szinte valamennyi hozzátartozóját felsorolták rokonsági fog szerint, ugye gyermekek, például unokák, dédunokák, adott esetben ükunokák, akkor például vők, menyek, unokavők, unokamenyek, és így tovább. Tehát ezeket ugye név szerint felsorolták, és ugye rokonsági fog szerint. Ez nagyon sokat segít ugye a családfakutatónak, tehát az adott időpontban ugye fel tudja írni az összes, tehát a családfához tartozó összes szemét. Hódmezővásárhelyen legfeljebb az 1720-as évekig tudunk visszamenni. Ugye akkortól vannak a felekezeti anyakönyvek, tehát vezetve, hogy így fogalmazzak. A levéltári anyakönyvi másodpéldányokat is ugye nagyjából ekkortájt kaptuk meg. És a 70-es évektől kezdve volt egy nagyon jó program, ez a mikrofilmezés. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy a felekezeti anyakönyvek gyakorlatilag a kezdettől fogva megvannak nálunk is. Tehát nem csak az adott egyházközségnél, hanem nálunk is megvannak például, de így az szinte az összes ország legtöbb levéltárában ugyanez a helyzet. Tehát egy ilyen országos program keretében ugye mikrofilmezték ezeket az anyakönyveket, hogy a kutatók meg tudják ezeket nézni. Tehát így akkor vissza tudnak menni 1725 vagy akár 1747-ig is. tehát a családfákkal tekintve. Továbbiakban meg ugye az országos levéltárban őrzött összeírások, különböző összeírások az illetékesek, tehát sajnos ugye azt kell mondani, hogy ha valaki korábbi adatokra kíváncsi, akkor el kell utazni Budapestre az ügy érdekében. Bár az se biztos, hogy mostanában ezt meg kell tenni, mert egyre több ilyen összeírást digitalizálnak, és az úgynevezett Hungarikánára, illetve adatbázisok online című portára feltesznek. Ez ugye előfizetés fejében ez hozzáférhető az egyszerű kutatók számára is. Viszont, hogyha valaki nem akar ugye erre az előfizetésre költeni, akkor felkeresheti levéltárunkat, és akkor itt tud keresni ezen az oldalon is akár.
Mennyi idő egyébként a családfakutatás? Tehát, hogyha valaki rászánja magát, és azt mondja, hogy ő kíváncsi a felmenőire, akkor körülbelül mennyi időt vesz ez igénybe? Mert gondolom nem egy-két nap.
Így van, nagyon időigényes folyamat. Ugye Elek András doktor, aki a legismertebb hódmezővásárhelyi családfakutató, ő több mint 30 évig foglalkozott a saját családfájával. Ugye kötet is jelent meg, tehát ő ugye több mint 30 évet foglalkozott, de ugye a kutatók általában, tehát volt, aki több évig járt hozzánk. Dr. Füvesi István is ugye több évig kutatta a családfáját, akkor Égető Gábor is ugye több mint egy évig kutatta például. De általában ugye néhány hónapig vannak, ugye 3-4 hónapig kutatják a családfát a kutatók, tehát ez a tapasztalat. De előfordul sajnos néhány olyan eset is, hogy valaki idő előtt megunja a családfát, és elfoglaltsága miatt nem tud jönni. Tehát különböző sajnos a tapasztalatok, de ez gondolom más levéltárban is így van.
Emlékszik egyébként olyan esetre, amikor nagy volt a rácsodálkozás? Tehát vannak ilyen történetek?
Elek András doktornak a kutatása jött eszembe. Hát ugye több évig járt hozzánk is kutatni családfát, sőt másoknak is nagyon sokat segített családfakutatás terén, sőt bizony be kell vallani, hogy András ugye sokszor ugye többet tudott, tehát volt olyan dolog, amiben ugye többet tudott magánál a levéltárosnál is a családfákról. Tehát ez ugye megmaradt bennem, amikor ugye többen kutattak családfát, ugye, és kérdezett az egyik kutató tőlem például valamit, akkor András azonnal válaszolt is. Tehát meg se várta, hogy én még ugye átgondoljam a választ, én azonnal válaszolt, és a válasza hibátlan volt. Tehát ilyen apró történetek vannak. Elek Andrással kapcsolatban azt szeretném még mondani, hogy ugye 2021 óta nincs köztünk, és a vásárhelyi története számára nagy veszteséget jelent.
Itt van előttünk egy nagyon szépen dokumentált és megrajzolt családfa. Hódmezővásárhely szempontjából ez miért érdekes?
A Zsarkó családról azt kell tudni, hogy Hódmezővásárhely egyik legrégebbi református családja volt. Azt kell mondani, hogy gyakorlatilag ilyen paraszti polgári család volt, tehát nincs ismeretünk róla, hogy nemességet szereztek volna. Tehát régi paraszti polgári család volt, és a város vezetésében már elég régóta részt vettek. A 18. század óta ugye adtak főbírókat például, és református egyházi főgondnokként meg kell említeni Zsarkó Ferencet is, ő a reformkor idején volt az 1830-as, 40-es években főgondnok. Tehát végülis az ő időszakában szilárdult meg ismét a református egyház vásárhelyén. Korábban ugye belharcok jellemezték az egyházat is, de megszilárdult, ő is ugye a megegyezés szürgette a lelkészek között. Korábban előfordult, hogy a egyes presbiterek nem fogadták el a lelkészeket, tehát mindenféle kifogást ugye kitaláltak ellenük. Tehát lehet, hogy csak azért, mert nem tetszett az, hogy a lelkészek ugye rendbe akarják szedni az egyház dolgait. De Zsarkó főbíró végül is amellett döntött, hogy ugye fel kell számolni ezt a megosztottságot, mert ugye baj lehet az egyházra nézve. Ez ugye meg is történt, amikor a négy lelkésznek, a Tóth Ferencnek, Szél Sámuelnek, Vajda Sámuelnek és Gál Dánielnek az állása megszilárdult, és ugye évtizedeket szolgáltak egymás mellett lelkészként. Tehát gyakorlatilag ez a református egyháznak ismét megmaradt a vezető szerepe a vásárhelyen, és ugye a Zsarkóknak is köszönhető ez.
Ez egyébként egy véglegesített családfa?
Nem véglegesített családfa, mert nem mindenkinél vannak odaírva tehát a születési és halálozási dátumok, tehát több helyen ugye kiegészítésre szorul. Úgy lehet mondani, hogy akkor volt ez végleges, amikor készült, ugye 27-ben. Viszont van ennek egy 1874-es előzménye, és azt még Szeremlei Sámuel elkészítette, és gyakorlatilag azt is felhasználták. Ezt a 27-est ugye Jezelnicki Aladár lelkész készítette, tehát ugye említettem, hogy 27-ben, és két évvel később sajnos tragikus halált halt, hogy így fogalmazzak, öngyilkos lett, a Tiszába vetette magát, és ugye holttestét lejjebb Martonosnál halázták ki a Tiszából, és akkor ugye ez a terület a szerb horvát-szlovén királysághoz tartozott, és Vásárhelyről a Godács Imre lelkész, mint szerbül tudó lelkész ment át, hogy beazonosítsa Jezelnicki holttestét. Úgyhogy azt kell mondani, hogy ilyen tragikus sorsú lelkészek is voltak nálunk.
A múltnak az ismerete, az mennyire határozza meg a jelenünket és a jövőnket? Tehát miért nagyon fontos tisztában lenni a gyökereinkkel? És ezt leginkább a fiatalok miatt kérdezem, mert az idősek úgy gondolom ezt tudják.
De szerintem ez a mondás már közhelynek számít, hogyha valamelyik nemzetnek nincs múltja, illetve nem gondozza múltját, akkor a jövője sincs biztosítva. Tehát a levéltáros is gyakorlatilag ezt a gondolatot osztja. Tehát azért fontos, hogy a múltunk rendben legyen, tehát gondozva legyen, őrizve legyen, mert így, ha valakinek például kérdése van, tehát a város bármelyik múltbéli eseményével kapcsolatban, akkor tudjunk szinte azonnal felkészülten válaszolni. Tehát a levéltárnak a szerepe a múlt őrzésén túl az is fontos, hogy gyakorlatilag a jövőre is felkészítjük így ezáltal a hozzánk látogatókat. Tehát, hogy így nyugodtabban, úgy felemelt fejjel tekintsen előre, az a cél. Tehát a kutató büszke lehet arra, hogy például 1710-ben is éltek itt ősei, és ők is a városért tevékenykedtek. Tehát erre büszke lehet mindenképpen, és ez fontos, hogy a gyermekeinek is ezt átadja, tehát ők is tisztában legyenek, hogy milyen családból jöttek. A lokálpatriotizmust is erősíti, hogy összefoglaljam, a nemzeti öntudatot is erősíti, meg az önbizalmat is végső soron.
Kedves hallgatóink, az előző percekben arról hallhattak, hogy miért éli reneszánszát manapság a családfakutatás. Presztóczky Zoltán főlevéltáros elmondása szerint a múltba való utazás régi dokumentumok segítségével egyrészt kalandos vállalkozás, másrészt erősíti a lokálpatrióta és a nemzeti öntudatérzését is.
Kár volt hinned, mesélni jó ötlet, inkább írtál volna könyvet, mert ez hát nekem így rémlik. Búcsúzol, fogad tőlem szeretettel, te kérdezted, hát elmondom a véleményemet. Szerintem jaj, 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 dogálni fogsz, esőben ázni, ázni fogsz, de te tudod, mindig te tudod, hát ő kérdezted, hát elmondom a véleményemet. Szerintem jaj, 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 dogálni fogsz, esőben ázni, ázni fogsz, de te tudod, te tudod, mindig te tudod, mindig te tudod, hát ő meg reszket, ó, de jól titkolja, a szürke gír úgy csillogna, ilyen a sors.
most, hogy a dalnak vége van. Emlékezz nekem mindig, mindig igazam, mindig igazam van.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, így búcsúzom. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okos telefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.
Együtt szomjazunk.